Iubiți-i pe cei că ești Hristos și observată că sunt în ochetăși ai văduți creștinii pe zășire că ești și la tine în ai de timp atât din Sandei cu Zorul ce-a făcut un caț. Először is, hadd köszöntöm, de egy kicsit fokhiásan vagyunk itt elnézés a hétköznapi kibérlés, mert a Enderdi Géza evangélikus lelkész egy órával ezelőtt telefonált, hogy valami csipődése van, úgyhogy valami nagyon kellemetlen, hirtelen egy jelentkezett probléma. Mondta is, kérte is, mondtam is, hogy imádkozunk érte, gondolunk rá, hogy minél előbb ettől a nehézségtől megszabadulja, hogy tudja viselni igazában. Ugyanakkor pedig a baptista egyház részéről Durkó István nem lehet közöttünk más hasonló gondolkodóan elfoglalva, tehát a ima közösségekkel való bekapcsolódás az, amit ő most távol tartja. Tegnap ő volt az emlékedő. Szeretettel köszöntöm a ciklénő kedves Püski Ilonát, a református egyházközségnek a vezetőjét, nagy tisztelettő asszony. Ugyanakkor kedves a görögkatolikus testvérek részéről András nagyon pontosan megérkezett. Igazán örülök neki, hogy mégis itt vagyunk, és kedves az egyházközségünk, katolikus egyházközségünk részéről a Kárpátokon, ismerős nem kell nagyon a csapatját beutatni, ugyanakkor egyfajta dicsekvésen, hogy örömmel inkább így mondom, a másik Csabánkat, aki kispapként, és most már reverendába öltözött kispapként köszönhetjük, és a szomszéd egyházközségek, vagy a társ egyházközségek tagjai felé is adottatom, de őt, mint az egyházközségünknek most már másodéves kispapját a Budapesti Egyetemen tanul. Örömmel köszöntöm, de tessék helyet foglalni. Így van, az ember tudom, hogy sokszor a legtermészetesebbről feledkezik meg, mert természetes. Igen, hát szeretettel köszöntöm mindazokat, akik itt vannak, és a imádságra gondítani gondolatával, amivel indítottuk ezt a ökumenikus hetet, imahetet, hát ezen a lélekkel vannak itt. Tudom, az elmúlt éveiben is hasonlóképpen örülök, hogy ennyien is vagyunk. A mi nagy templomunkban, hát biztos, hogy sokkal többen is eltérnénk, de hát azoknak is örülünk, akik itt vannak már, és hát bekapcsolódnak kölcsönösen az imádságos együttlétünkbe. Egy nagyszerű gondolat jegyében Ezekiel írja le, hogy az Úr mondta el neki a következő történetet, amit az a benyomásom, hogy megjött lesz a felolvasok. Mert ennek kapcsán szeretnék talán csak egy gondolatot a bevezetőben.
Ezekiel próféta könyvéből, a 37. fejezetéből való az, amit most olvasok. Az Úr szolgálat intézett hozzám, te emberfia, fogj magadnak egy darab fát és írd rá. Júda és Izrael fiai közül, akik vele tartanak. Aztán fogj egy fát és írd rá, József Efraim fája, és Izrael egész háza, aki csak vele tart. Aztán illesd össze az egyiket a másikkal, egy fává, legyenek egyé kezedben. Ha akkor népes fiaim ezt mondják neked, nem árulnád el, mit akarsz ezzel mondani? Ezt felel nekik. Ezt mondja az Úr, az Isten. Népétek, fogom József fáját, amelyet Efraim kezébe van, meg Izrael törzseit, amelyek vele tartanak, és melléjük teszem a fáját, és egyetlen fát alkotok belőlük, hogy egyé legyenek kezedben. A kadaragok, amelyekkel írsz, legyenek szemik előtt a kezed, aztán így beszélj. Ezt mondja az Úr, az Isten, lám, irodalom Izrael fiait a népek közül, ahová elhúzolták őket. Összegyűjtöm őket mindenhonnan, és a saját földjükre viszem őket. Egyénké teszem őket országodban, és Izrael hegyein egy király fogja kormányozni őket, és nem alkotnak többé két népet, és nem osztanak többé két országnak.
Kedves testvérek, amikor ezt a történetet, vagy ezt az igét, szentírási részt tette ennek a hétnek alapgondolatává az ökumenikus tanács, akkor úgy elgondolkodtam róla, hogy különösen Kóriai egyház tette magáévá és ajánlotta az imádkozó nagy közösségek elé az ökumenikus hétre a megosztott kóriai népnek a gondját és imádkozásra ebben az évben szólított meg bennünket is, akik ma itt vagyunk. Én gyerek voltam, sokan hasonlóképpen 1953-ban, amikor a kóriai félszigetet ketté választották erőszakkal. A nagyhatalmak, aztán a politikai manipuláció, aztán ideológiát ütköztek e körül a zóna körül, és békétlenség, és annyi minden származott. Az egyik oldalon vette a szegénységet, a másik oldalon az itt valami jobb változás történt. Ezeket nem vagyok hivatott eldönteni, hogy hol, milyen formátokban történt mindez. De hogy 50 éven keresztül több mint 50 év múltán azóta nem történt igazában az egység, két egy nép és két ország. A megosztottság szörnyű bizonyára azok, akik ennek a részesei, azok még inkább érzik és tudják. A nagy gondolat, hogy ezek ilyenek ez a idézetek hozta ki belőlem, hogy ez a nép az egész világot ökumenikus héten arra kéri, hogy segítsünk imádkozva nekik abban, hogy ez a két nép valahogy egybe, vagy kialakuljon, vagy az egység helyre legyen állítva, eltűnjék ez a rettenetes különbség. Kedves testvérek, politika, ideológia, hatalom, atomok, minden együtt, az egész nem tudjuk át semmit. Nekem az a kérdésem, ami nagyon gondoltak ezek az emberek. Imádkoznak. Azért, hogy rettenetesen ketté választott, egymás ellen hadakozó hivatalosan nép, egyenlegesen boldogan ölelhessék egymást. Ennek a hétnek imádsága szándéka. De szép volna, hogyha az a két hal, amit emlék ő ezekért beszél, egy lenne, azt mondja az Úr, az én kezem. Az ő kezében. Testvérek, egy kicsit gondoljunk ezekre a nagy ügyekre, amelyeknek azért részesei lehetünk imádságunkra. Sok találkozási pontunk van, amikor azért megtaláljuk egymást, az imádság az egyik legszebb terület, ahol református evangélikus, görögkatolikus, mi katolikusok is nagyon együtt vagyunk, és szívesen vagyunk együtt. És most a bevezetés után gondoljuk azokra az alkalmakra, vagy időkre, amikor nem az érdekel bennünket túlságosan, ami összeköt, hanem valami elválaszt. bimbálatot tartva, a kórus, illetve az orgona kíséretével a Pálati Mát énekeik, Uram irgalmaz, Krisztus kegyelmez, Uram irgalmaz.
Hiszkia halálos beteg lett. Elment hozzá Ámosz fia, Izajás, és így szólt hozzá. Ezt mondja az Úr. Rendezd el hátad ügyeit, mert meghalsz. Nem maradsz életben. Erre arccal, a fal felé fordulva így könyörgött az Úrhoz. Ó Uram, emlékezz rá, milyen hűségesen, mennyire oszthatlan szívvel jártam színed előtt, azt tettem, ami kedves a szemedben. S keservesen sírt Hiszkia. Izajás még nem hagyta el a középső udvar, amikor történt, hogy az Úr e szavakat intézte hozzá. Tér vissza, és mondd meg Hiszkiának, népen példelmének. Ezt mondja az Úr, ősödnek, Dávidnak istene. Hallottam imádat, s láttam könyveidet. Lásd, meggyógyítalak. Harmadnapra fölmész a templomhoz, s életed napjait megtoldott 15 esztendővel. És kiszabadítalak Asszíria királyának hatalmából, ezzel a városra együtt. Megvédem ezt a várost magam miatt és szolgámnak, Dávidnak kedvéért.
Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves testvéremet, minden kedves jelenlévőt. Különösképpen is együtt tudok most érezni Endereci Géza lelkipásztor testvéremmel. Azért, mert ennek a mai esténknek a témája keresztjének szemtől szemben a betegséggel és a szenvedéssel. Ezzel a témával kellett hát foglalkoznom, készülve erre a mai estére. Figyeljünk együtt mindenek előtt Isten beszédére, amely az előbb hallott bibliai szakasz mellett Márk evangéliumából hangzik hozzánk, Márk evangéliuma 10. fejezetéből a 46. verstől az 52. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vakkoldus, Bartímeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézussal, így kiáltott fel. Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és ezt mondta, higgyátok ide. Oda hívták a vakot ezekkel a szavakkal. Bízzál, kelj fel, higgy téged. Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott, és oda ment Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz? Mit tegyek veled? A vak ezt mondta, Mester, hogy újra lássak. Jézus ekkor így szólt hozzá, menj el, a hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Sokszor elhangzik beszélgetések közben, amíg egészségünk van, addig mindenünk megvan tulajdonképpen. Igaz ez? Igenis, meg nem is. Hiszen, amint itt Bartimeusnál is láttuk, a beteg, a fogyatékos ember valóban könnyen kiszorulhat a társadalomból, a társadalom perifériájára. Nem csoda hát, hogyha betegség sújt bennünket, szeretnénk mindenképpen meggyógyulni. Mindent megteszünk ennek érdekében. De mi van akkor, hogyha a hőt óhajtó felépülés mégsem következik be? Miért nem? Isten hívő emberek között valahogy így fogalmazódik meg a kérdés ezzel kapcsolatban, gyógyít-e Isten ma is? A Szentírásban olvashatunk gyógyításokról, gyógyulásokról. A Királyok második könyvéből is ilyen szakaszt hallottunk. De vajon mi, akik most élünk a 21. században, kérhetünk-e ilyet Istentől? Számíthatunk-e gyógyulásra? Isten beszédéből azt értettem meg, hogy első sorban mindenek előtt azt kell végig gondolnunk, hogy Isten miért is gyógyít. És az első, amit válaszként megtalálhatunk a Szentírásban erre a kérdésre, az azért, mert az egészség az Isten országához tartozik. Jézus Krisztus Isten országának a meghirdetésével kezdte el a működését. Ugyancsak Márk evangéliumában olvashatjuk a szavait, betelt az idő, elközelített már az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Az Isten országa természetesen nem helyhez ez a valóság. Isten megvalósuló uralmáról van szó. Még kifejező talán az igei formája, Isten uralkodik. Jézus szavai tehát, hogy betelt az idő, elközelített már az Isten országa, így érthetjük, bennem, azaz Jézus Krisztusban, Isten uralkodása jelenik meg. Térjetek meg hát, azaz vessétek alá magatokat ennek az uralomnak. Aztán tudjuk jól az evangéliumokból, Jézus elkezd tanítani, többek között példázatokat is mond Isten országáról. Mellette pedig gyógyít vakokat, süketeket, bénákat, némákat, megtisztít leprásokat, szabaddá tesz megszállottakat, kiközösítetteket, megbetegteket visszahelyez a társadalomba. Mi történik? Valahogy így lehetne megfogalmazni, hogy azt, ami az embernek az Istentől való elszakadása nyomán elromlott, eltorzult, deformálódott, az Jézus helyrehozta. Elközelített már az Isten országa. Isten uralkodik. Ez a hír tehát nem félelmetes hír, hanem éppen, hogy örömteli hír. Uralkodása alatt helyreáll az, ami elromlott. Isten uralkodásának erői, Jézus Krisztus személyében korábban nem látott mértékben betörtek ebbe a világba. Isten országa valóságosan jelen van. Ugyanakkor Istennek ez az uralma még nem teljes, nem egyedülálló, hiszen még vannak betegségek, erőszak, gonoszság, halál. Hihetjük azonban azt, hogy Isten uralma egyszer teljes lesz. S hihetjük azt is, hogy mi is részesei lehetünk ennek. Annak, amikor, ahogyan a jelenések könyvében olvashatjuk, nem lesz többé halál, sem gyász, sem könnyeg, sem gonoszság. A gyógyulásunk tehát Isten országában van. És hogy abból Jézus mit ízlelhet meg velünk, már itt a Földön, az az ő gyógyulása. És ebből az is következik, hogy az, hogy én hiszek Jézus Krisztusban, nem feltétlenül jár azzal együtt, hogy akkor minden betegségből meg kell, hogy gyógyuljon, és meg fogok gyógyulni. Isten tehát gyógyít, mert az egészség az ő országához tartozik. De Isten azért is gyógyít, ezt is megfigyelhetjük a Szentírásban, hogy megismerjék őt az emberek. Amikor Isten csodálatos módon közbeavatkozik valakinek az életébe, és meggyógyítja, helyreállítja, mindezzel önmagára mutat. Ő a gyógyító, ő az áldott orvos. Övé a hatalom mindenek felett. Hallottuk az első bibliai szakaszból az Úrnak Ezékiás királyhoz intézett üzenetét. Megtoldom napjaidat még 15 évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítalak téged meg ezt a város, és pajzsa leszek ennek a városnak önmagamért, és szolgálom Dávidért. Önmagáért. És Dávidnak az ő szolgájának tett ígéretéért Isten elvégezte, hogy Ezékiás királyt három nap múlva felmehetett az úrházába, meggyógyult. De gondoljunk az új szövetségre, Jézus Krisztusnak a tevékenységére. Jézusnak a csodái, gyógyításai, jelek, amelyek önmaguknál többre mutatnak Jézusra, mint Isten küldöttére, mint Isten felmentjére, Isten uralmára, az ő jelenlétére, hogy fogadják el ezt a jelenlétet. Isten azért is gyógyít, és talán ezzel kellett volna kezdenem, mert ő szerető és együttérző Isten. Ezékiás király, hallottuk a felolvasott szakaszból, amikor meghallja közeli halálának hírét, imádkozni kezd gyógyulásért. És azt sem hallgatja el a Szentírás, hogy keservesen sírt. Isten pedig azonnal válaszol. Ézsaiás prófétát visszafordítja, és rajta keresztül üzeni. Meghallgattam imádságodat. Láttam, hogy könnyeztél, és meggyógyítalak. Három nap múlva már fölmehetsz az úrházába. Jézus Krisztusról pedig Máté evangélista, evangélium a 9. fejezetében a következőket jegyezte fel. Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind. Tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Olyan érdekes, hogy az a szó, amit itt az eredeti szöveg használ, az Isten irgalmára, az ugyanakkor az anyami szava is. Jézus szánalma, tehát ilyen szeretetből fakadó, onnan belülről fakadó együttérzés, és így tekint rám emberekre. De mit is gyógyít Isten, amikor ő valahol gyógyító munkába kezd? Mi is a gyógyulás? Bartimeus, a vakkoldus története azzal fejeződött be, hogy Jézus ekkor így szólt hozzá, menj el, a hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt, mármint Jézust az úton. Visszakapta a látását. Tehát meggyógyult testileg. Előtte azonban Jézusnak e szavai is elmondotta, menj el, a te hited megtartott téged. És az a görög szó, amelyet így fordítottak, hogy megtartott, az azt is jelenti, hogy megment, megszabadít, üdvözít. Ennek a vak koldusnak ilyen megtartó, üdvözítő hite volt. Ez a hit kapcsolta őt össze Jézus Krisztussal, és így az élő Istennel, megbékél az Istennel. Vagyis nem csak testileg, fizikailag gyógyult meg, hanem lelkileg is. Isten ugyanis az egész embert gyógyítja. Úgy tekint az emberre ránk, mint egész, akinek egészsége benne van a szóban, testi, lelki, érzelmi, szellemi, társadalmi értelemben is értendő. És az egyik sem választható el a másiktól. Gondoljunk csak bele, hogy Bartimeus mennyi sebet hordozhatott magában. hiszen elvetítette a látását. Így fejeződött be a története, hogy újra látott. Ebből gondolhatjuk, tudhatjuk azt, hogy ő eredetileg látott, és aztán elvetíti a látását. Micsoda megrázkódtatás lehetett ez. Azt nem tudjuk, hogy minek következtében veszítette el a látását. De abban szinte bizonyosak lehetünk, hogy lelkileg nagyon megviselte ez. Hiszen ami ezután következett számára, az csak vegetálás volt. Az már nem élet volt igazából. Az tele volt megaláztatással, szégyennel, kiszolgáltatottsággal, félelmekkel. Nekünk is mennyi tapasztalatunk van arról, hogy ez a világ fájdalmas hely. Történnek dolgok, amelyek megsérültek. És azzal kapcsolatban is mennyi tapasztalatunk van, hogy van, amikor pedig a mellettünk lévő emberek sebeznek meg bennünket. Talán a saját szüleinkre így gondolunk vissza, hogy lelki sebet kaptunk otthon, mert nem figyeltek igazán rám, vagy mert egyre többet vártak tőlünk, mindig csak többet, semmi sem volt jó neki. Talán a házastársunk bántott meg. Talán válás volt a családban. Mennyi sebb emlékeinkben, múltunkban, érzelmeinkben. Az evangélium, a jó hír azonban az számunkra, ezen az estén, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy meggyógyítsa, hogy betöltse ezeket a sebeket. Mint ahogy Bartimeus is, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is meggyógyult, és minden bizonnyal ezeket a sebeit is begyógyította az Úr Jézus Krisztus. Számomra olyan döbbenetes volt az, amikor újra és újra olvastattam Bartimeus történetét, és akkor arra kellett rájönnöm, hogy igazából Jézusnak a Jerikóban való tartózkodásáról, legalábbis erről a tartózkodásáról, semmi más nem jegyzett fel az evangélista, csak ennek a vakkoldusnak a meggyógyítását. És úgy megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy lehet, hogy éppen érte jött Jézus Jerikóba akkor, hiszen ő a jó pásztor, akiről azt tudhatjuk, hogy az egy elveszettnek is utána megy. Isten tehát a teljes ember gyógyítja, és akarja gyógyítani. De szembe kell nézni a kérdéssel, amit megfogalmazott nekünk ennek az ima hétnek a programfüzete, szemtől szemben a betegséggel. Mit tehetünk, amikor tényleg szemtől szembe kell kerülnünk a betegséggel? Bartimeus története több mindenre megtanít ezzel kapcsolatban bennünket. Tanít elsősorban az evangélium meghallására. Akit, olvashatjuk a Szentírásban egy másik helyen, hallásból van. Ez az ember nem látott, csak hallott. Ott ül nyilván valahol az út szélén, s miközben az emberek jártak telke körülötte, aközben elcsípett beszéd foszlányokat. És ezekből, mint kis mozaikokból rakhatta össze saját maga számára az evangéliumot. Érthette meg az örömhírt, hogy az a Jézus, az a názáreti Jézus, aki ott jár az emberek között, és aki Jerikóval érkezett, az az Isten felszentje. Neki van hatalma a betegség fölött. És úgy arra gondoltam, hogy vajon mi fülelünk így az Isten szavára, hogy meghalljuk az evangéliumot? Vagy hova? Minek a meghallására tartjuk oda elsősorban a fülünket? De Bartimeus példája taníthat bennünket szívből fakadó imádságra is. Ez a vakember, így olvastuk, hogy kiáltott, amikor meghallotta, hogy Jézus ott van. Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajta. És az a szó, ami az eredeti szövegben van, az mint egy velőprázó sikoltást jelent, valami olyan fajta kiáltást, amelyben ott van az, hogy vagy most, vagy soha. Vagy most élek a lehetőséggel, hiszen itt van a megváltó a közelemben. Vagy ha most nem, akkor maradok úgy, abban az állapotban, amiben vagyok. S lám, az ilyen kiáltást meghallja Jézus. Az ilyen imádságra válaszol Isten. Ezékiás király imádságára is gondolhatunk a másik bibliai szakaszból. Nem úgy imádkozott, mint Béres, aki jutalmat érdemelne, hanem úgy imádkozott, mint gyermek, aki bizalommal tekint az atyára, aki a bajban is, még akkor is, amikor adott esetben valami rosszat tett, az atyához menekül, az atya ölelő karjai között bújik el. Ezékiás is valami ilyesmit tett imádkozó szavaival. Vajon ilyenek-e a mi imádságaink? Bartimeusnak a példája tanít az akadályok legyőzésére is. Rátolnak a körülötte lévő emberek, de nem hagyja magát elhallgattatni. Aztán, amikor mondják végül is Jézus utasítására, hogy hívják ide, akkor ledobja a felső ruháját, és úgy megy Jézushoz. Ez a bizonyos felső ruha, amit itt emlegett az evangélista, praktikus viselet volt akkoriban. De a gyorsaságban akadályozta viselőjét. Bartimeus hát leveti magáról, és siet Jézushoz. Arra biztat ezáltal minket, hogy tegyünk félre mi is minden akadályt, és minden megkörnyékező bűnt, ahogyan a zsidókhoz írott levélben is olvashatjuk. Amikor Jézus Krisztus ott van, és amikor Jézus Krisztussal találkozhatnánk, hogy létrejöhessen ez a találkozás, ez a beszélgetés. És tanít bátor kérésre is, hiszen sok mindent kérhetett volna Bartimeus. Anyagi biztonságot, az emberek megbecsülését. De nem. Ő azt mondja, Mester, hogy lássak, a legnagyobbat, a legtöbbet kéri. Nem csupán egy kis könnyebbséget, hanem életének gyökeres megváltozását. Arra biztos ezáltal minket az ő története, hogy merjünk mi is nagyot kérni. Merjünk új életet kérni a mi Urunktól. Bartimeus meggyógyulhatott, újra látott. De mi van amikor tovább kell hordoznunk a szenvedést? Keresve a választ erre a kérdésre a Szentírás másik alapjára szeretnék mindent itt emlékeztetni, Pál apostolra. Aki többször is imádkozott azért, hogy vegye el az Úr az ő testéből tömést, és annak ott kellett maradnia, és azzal a tömissel a testében végezte Pál apostol a szolgálatát, és nem is akárhogyan. Mire tanít az ő példája? Mit látunk az ő életében, szolgálatában? Például azt, hogy nagy józansággal elfogadta a szenvedést, mint ami vele jár az ember léttel. Mit jelent ez? Nem azt, hogy beletörődünk. Beletörődni mindenkinek bele kell. Csak nem mindegy, hogy fogcsikorgatva, titkozódva, megkeseredve, netán átkozódva, törődöm bele a szenvedésbe, a betegségbe. Az, hogy elfogadom, az azt jelenti, hogy tudom, nem végletlenül esett ez meg velem. Mert aki rávitte végérvényesen életét Krisztusra, az tudhatja ugyanis, hogy Krisztusban nem érhető őt véletlenül semmi. Minden szenvedés és fájdalom Krisztusban éri őt. És emlékeztetünk arra, hogy ez a szó, hogy Krisztusban, ez Pál apostolnak kedves kifejezése volt. Krisztusban ér bennünket. S Krisztus egy részét felfogja a szenvedéseknek, a fájdalmaknak, az ütéseknek. És minket csak annyiért, amennyi ahhoz kell, hogy alázatban maradjunk. Vagy amennyi fel akar használni a mi Urunk a javunkra. De csak akkor szolgálja a javunkat még a szenvedés is, ha Krisztusban vagyunk, Krisztusban ér bennünket. A másik, amit megtanulhatunk az apostoltól, hogy soha nem engedte, hogy rátelepedjenek a nyomorúságai. Nem foglalkozott a szenvedésével, pedig azt is tudhatjuk, hogy nagyon sokat szenvedett. De nem ezekkel foglalkozott, hanem mivel? A küldetésével, amit kapott az ő urától. És a küldetése úgy betöltötte őt, hogy a betegségnek sem volt már akkora súlya. Az apostol felhasználta ezeket a nyomorúságokat, amelyek értékűnek. Amikor szenvednie kellett, akkor is Jézus jelenlétében volt, és ott is azt kérdezte, hogy Uram, mit akarsz, hogy itt most cselekedj? Mert valami jó célja biztos, hogy van az én Uramnak ezzel a nyomorúsággal, szenvedéssel is. Végül az apostol mindig keresztül nézett a nyomorúságain. Nem akadt el a tekintete a bajainál. És végképp nem akadt el a bajait okozóknál. Tudta azt, hogy az az állapot, a szenvedés állapota csak egy ideig tart, és tudta, hogy mi van utána, és annak a dicsőségnek és boldogságnak örült, ami majd utána jön. Arra a dicsőséges Krisztusra nézett, aki már előre ment az Atyához a dicsőségbe, és neki is helyet készított. Ezért hívogatunk hát, most ezen az ima héten is, esténként mindenki Jézus Krisztushoz. Vagy úgy is mondhatnám, hogy ezért is hívogatunk. Mert nélküle csak ugyan kikészítenek bennünket a szenvedések, a nyomorúságok, a nehézség. Nélküle tönkre mehet az idegrendszerünk, örömtelen lesz életünk, gonoszoknak látjuk az embereket magunk körül, és átkozzuk talán még a mindenható Istent is. Krisztusban maradva, Krisztusban élve azonban megtanulhatunk hálát adni. Észrevenni azt a sok jót, amit ad, mindazt megosztani másokkal. Nem magunkat sajnálni és sajnáltatni, hanem mások éhűségeit közöztetni. Nem vádolni senkit, hanem szeretni a körülöttünk lévőket. De mindenre csak Krisztusban, Krisztussal együtt lehetünk képesek. Viszont vele, benne képessé válhatunk mindenre. Áldjon meg, így a mi Urunk, egészségben is bennünket, és akkor is, amikor valóban szembe kell néznünk betegségekkel, nyomorúságokkal. Az ő kezében legyünk és maradjunk. Amen.
Testvéreim, közös imádságunk következik, amelyikre közös válaszunk lesz az, amit mi katolikus templomainkban szoktunk mondani, de együtt hangzik bármelyik egyház imádságos kéréseivel, hogy kérünk téged, hallgass meg minket, lesz a válaszunk. Ezt áldjuk. Hittel fordulunk most Istenhez, az Atyához, a Fiúhoz és a Szentlélekhez. Imádkozunk a helyi keresztény közösségeinkért, egyházainkért és ökumenikus csoportjainkért, azokért, akik itt jelen vannak, és azokért is, akik hiányoznak a mai összetételünkről. Uram, bocsáss meg, hogy közömbösek vagyunk egymás iránt. Kérünk a gyógyulást a minket egymástól távol tartó sérelmekre és megosztottságunkra. Imádkozunk azért, hogy jobban tudjuk értékelni közös keresztségünket, amelyen az egy Krisztus test tagjai lettünk. Uram, tartsd meg mindegyikünket a közösségeinket. Adj erőt, amint afelé az egység felé haladunk, ami tanítványai számára te magad óhajtottál. Imádkozunk a világi vezetőkért is. Uram, add, hogy az igazságosságért és a békességért tudjanak munkálkodni. Adj nekik bölcsességet, hogy minden ember szükségleteire tekintettel legyenek, de a legsebezhetőbbekre különösen is oda tudjanak figyelni. Imádkozunk minden nemzetért és közösségért, akik mély megosztottságban és belső konfliktusok között élnek. Uram, most különösen is gondolunk a koreai testvéreinkre, északiakra és déliekre, hogy a politikai megosztottság és külön élés közepette egységkeresését eredményt hozzon, és a remény jelei lehessenek mindazok számára, akik megbékélést keresnek a megosztottsággal szemben. Hálát adunk most mindazokért, Uram, akik tőled inspiráltan fontos szerepet játszottak itt életünkben. Mindazokért is, akik a te bűnbocsánatodat, együttérzésedet és szeretetedet adták tovább nekünk. Ajándékaink és nagy lelkiségünk ösztönözzön minket, hogy mi is tudjunk adni és szolgálni életünket. Imádkozunk minden keresztény egyházért, kérjük ugyanakkor segítségedet is, Uram,
hogy egyszer majd egy asztal köré gyűlhessünk, és közösen vegyünk részt az Eucharisztia asztal közösségében. Kedves testvérek, most egy a kórus által énekelt korálét hallgatunk meg, és majd azt követően a befejező mi atyánk és hiszek egy következő. Hitünkben és reménységünkben megerősítve menjünk tovább, hiszen Isten, a mi Atyánk, mindent újjáteremtett Jézus Krisztusban. Azért küld minket, hogy tanúskodjunk szeretetéről és részt vegyünk az új teremtésben. Vezessen bennünket mindig Isten, aki jól ismeri örömünket, bánatunkat, haragunkat és fájdalmunkat. Legyünk bátrak, maradjunk hűségesek, és éljünk a keresztény hithez méltó életet. Amen. Testvérek, a befejezése ennek a mai eseményünknek is, miként tegnap is, a jelenlévő lelkészek külön mondott, adott, közvetített áldása lesz a befejező esemény. De ugyanazt, ahogy tegnap is tettük, mi lelkészek kimegyünk az ajtóhoz, és mindenki, hát úgyis a főbejáraton távozik, majd egymástól köszönünk el. És abban a reményben, hogy holnap hasonlóképpen együtt leszünk az evangélikus templomban, abban az új templomban, ahol majd Vereckei András parókus úr lesz az elmékedő. Isten áldjon meg bennünket, fogadjátok ezzel a gondolattal a szertartásunk eseményünk befejező áldását, kedves anyás, légy szíves.
Az Úr áldásra reáltok az ő kegyelmével és ember szeretetével mindig, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Menjetek békességgel, szertartásnak véget ér. Istennek legyen, és a lének kíséretében vonunk hátunk.